Ritók Nórát, az Igaz Gyöngy Alapítvány egyik alapítóját és vezetőjét, és bizonyára majdnem mindenki ismeri az Igaz Gyöngy Alapítványt, azt viszont nem tudom hányan tudják, hogy több mint 20 településen vannak jelen szociális tevékenységeikkel, valamint 6 településen pedig az oktatási módszereiket ismerhetik meg a gyerekek, és a, hát természetesen a szülők is. És azért tartottam most fontosnak, hogy Nórával beszélgessünk, mert nagyon nehéz mondjuk Budapestről egy meleg lakásból elképzelni, hogy hogyan élik át a járványt azok, akik mély szegénységben élnek. Igen. Ugye, ott is élsz, és nap mint nap megtapasztalod.
Igen, hát köszöntök én is mindenkit, és köszönöm neked a lehetőséget, Kata, hogy beszélgethetünk. Azt gondolom, hogy teljesen más problémákkal szembesülnek a leszakadó térségeknek a lakói, mint azok, akik tartalékokkal rendelkeznek, vagy stabilabb gazdasági háttérrel. Hát nézem én is nyilván a Facebookon, hogy vannak, akiknek ugye a legnagyobb gondja, hogy hogyan tudja úgy eltölteni az időt, hogy ne unatkozzon. És hát nyilván más ezt ott értelmezni, ahol mondjuk elveszíti valaki a munkáját, és az egyébként is egyik hónapról a másikra élő családnál most még ez a bizonytalanságérzés tovább fokozódik. Rettenetes volt az első hét, a pánik, hogy otthon vannak a gyerekek, mi lesz az iskolával, otthon kell etetni őket, mire megnyugodtak abban, hogy lesz iskolai érkezés, utána rengeteg ilyen rémhír volt, álhír volt, amit nem tudtak értelmezni, nem lehet majd boltba menni, nem lehet kapni semmit, nem volt pénzük, úgyhogy nagyon keserves volt az első hét, mire valamennyire sikerült, azt gondolom, uralni a helyzetet. Nagyon sok helyen az önkormányzattól várták a segítséget, hiszen el is hangzott elég gyakran a televízióban, hogy az önkormányzatok kötelesek segíteni, és hát hozzájuk fordultak, és nagyon nem értették, hogy miért van, hogy a Facebookon ott van az egyik önkormányzat, amely 50 ezer forintos segélyt ad, a másik önkormányzat meg miért nem ad annyit. Tehát nem tudták azt értelmezni, hogy különböző gazdasági helyzetben vannak a települések, és nem mindegy, hogy ott vannak szolgáltatások, van helyi adó, vagy nincs. Tehát, hogy milyen forrással bírnak ezek a települések, és bizony ez nehéz helyzetbe hozta magát a települési önkormányzatokat is. Aztán a második
hangulat, bocsáss meg, a pánik hangulat, ez elmúlt?
Akkor jött a következő, amikor bejöttek a szigorító intézkedések. Azt megint, tehát furcsa ezt érteni, hogy a hírekből mit szűrnek le, és hogyan tudják értelmezni azok az emberek, akik mondjuk eddig nem nagyon figyeltek oda, hogy mi történik a világban. Hallva a híreket, és nyilván ezt, hogy nem lehet kimenni a településről, nem lehet boltba menni, nagyon nehéz volt megértetni, akkor megint jött egy pánik hullám. Most megint csendesebb van, de közben megtanultuk mi is azt, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy valamennyire biztonságban érezzék az emberek magukat, tehát hogy kiszámítható módon kapnak segítséget. És ezért nagyon fontos, hogy pontosan mondjuk a dátumokat, összehangoljuk az önkormányzati segítségnyújtással, próbáljuk meg támogatni az intézményeket is, a családsegítőket, a védőnői hálózatokat, mert nekik például nincs forrásuk arra, hogy mondjuk fertőtlenítőszereket osszanak, és akkor ahhoz, hogy most őket is, hogy mondjam, olyan pozícióba hozzuk, hogy ne az jöjjön ki ebből az egészből, hogy az intézményrendszer alkalmatlan, a civileknek segítenek, így most nagyon ügyelünk arra, hogy ő velük együtt próbáljunk meg a krízis helyzeteken órá lenni, és tényleg kérjenek tőlünk segítséget, és adunk nekik is szájmaszkot, fertőtlenítőt, amit csak tudunk, hogy ők is jobban tudják végezni a munkájukat, és így együtt szeretném, hogy megjelenjünk a települési krízis kezelésekben.
Uh-huh. És van elég maszk, van elég fertőtlenítőszer?
Az első hét, az első beavatkozási nap az a fertőtlenítőszerekkel, tehát ugye amikor pénteken megtudtuk, hogy, hogy mi lesz egyáltalán, mi várható a következő héten hétfőtől, akkor hát már azon a hétvégén is megpróbáltunk alapot teremteni a fertőtlenítő csomagokhoz. Voltak olyan céges támogatások az alapítványnál, amik nem voltak címkézve, majd akartuk kirándulásra, táborozásra, nyári időszakba fordítani, de most ez nyilván egyáltalán értelmezhetetlen, úgyhogy azokat rögtön betoltuk ebbe, és hát segítséget is kaptunk többek közt, például legelőször Polgár Andrástól, aki 250 ezer forintot küldött, már hétfőn ott volt a számlánkon, és akkor ebből tudtuk megvenni az első körös feltétlenítő csomagokat, szappant, mosogatószivacsot, törlőkendőket, hipó, domeszot, amihez hozzájutottunk, többféle csomagot, és akkor ezeket kezdtük el először gyorsan széthordani.
Azóta is, hogy ezt nem volt hiányzik a fertőtlenítőszer?
De volt. Nyilván az első pánikban mindenki fölvásárolta. Szerencsére volt olyan vállalkozó, aki ennek az értékesítésével, kereskedelmével foglalkozik, úgyhogy onnan rendeltünk 5-600 liter hipót először, aztán újra, és utána áttértünk erre a porhipóra, mert úgy tűnt, hogy logisztikailag ez jobban kezelhető. Per pillanat most ez hiányzik, viszont most már van a boltokban hipó meg fertőtlenítőszer, úgyhogy folyamatosan a raktárkészlet is töltjük ezekből, hogy ha hozzá kell nyúlni, és hirtelen nem tudunk vásárolni valami miatt, vagy olyan korlátozások jönnek, hogy nagyobb tételt nem lehet venni, hogy akkor is hozzájussunk. Szóval ez volt az első kör, és akkor utána jött az, hogy krízis csomagokat készítsünk tartós élelmiszerből, és tisztítószerekből is, amiben már nem csak a fertőtlenítőszer, hanem mosószer, folyékony mosószer és mosogatószer is van, és akkor így próbáljuk ezeket. Hát meg mindent, ami meg volt, például nem olyan régen kaptunk 300 ilyen női táskát, amiből még 200 meg volt, úgyhogy most azokat is többek közt próbáljuk azokhoz a családokhoz eljuttatni, ahol több nő van, hiszen ezekben női higiéniai termékek vannak, és hát ahol 3-4 felnőtt nő van, ott azért el lehet képzelni, vagy cserbülő lány, hogy most az milyen tételt jelent. Az volt a még egy hullám volt, amikor akik eljárnak dolgozni, azok átmenetileg otthon maradtak. Most azért mondom, hogy átmenetileg, mert a múlt héten már újra kezdődött, hogy mégis elmennek alkalmi munkára, de volt egy olyan hét, amikor otthon voltak, és akkor az volt a pánik, hogy mondjuk az egyik ember közmunka, a családból közmunkabéren van, kapják a családi pótlékot, és ezt mindig, vagy két ember is közmunkára van bent, de mindig kiegészítették valamivel, mert ezekből nem lehet megélni egy hónapig a családnak, és akkor kiegészítették vagy alkalmi munkával, zömében fekete munkával, vagy abból a fekete zónából, ami tulajdonképpen ezeket a településeket élhetővé teszi, mivel szolgáltatás hiányosak, tehát itt a boltocskázásról beszélek, hogy próbálnak termékeket venni, és utána otthonról árulni, bele tartozik többek között a cigaretta kereskedelem is, tehát ezekből egészítettek ki, és most akkor úgy tűnt, hogy minden megáll, és azért ez egy nagyon...
Ez uzsora? Ez a boltocskázás?
Inkább azt mondom, hogy lehet belőle uzsora, tehát nyilván felárral árulja, aki árusítja, és nyilván felírásra is adja. Annyira nem durva, mint amikor pénzért uzsorázik valaki, hogy többszörösét kell visszaadni, de nyilván elmegy a boltba, neki van általában, akik ezzel érnek, azoknak van autójuk, és akkor elmennek egy nagyobb helyre, ahol egy bevásárlóközpontban olcsóban hozzájuthatnak alapélelmiszereket, abból fölvásárolnak, és hát mondjuk dupla áron vagy háromszoros áron is adják. Viszont az, aki nem tud, nem mobilis, és nem tud elmenni vásárolni, annak ha hirtelen kell valami, akkor ez van. Ehhez jut hozzá. De az a baj, Kata, hogy úgy kell elképzelni ezeket a leszakadó térségeket, hogy a szolgáltatás hiány miatt már nem is lennének ezek nélkül élhetők. Tehát mindenki tudja, hogy így van ez. Én azt gondolom, hogy mindenki tisztában van vele, és úgy van a rendőrség is, meg úgy vagyunk mi is, meg szerintem az önkormányzatok is, hogy amíg ez nem durvul el, addig ezt el kell nézni, különben egyszerűen nem tudnak az emberek megélni azon a településen, akiknek nincs autójuk, és nem tudnak eljárni, hogy egy nagyobb település központjában bevásároljanak. És ilyen, ezekben a falvakban azért ritkán van orvos, többnyire nincs gyógyszertár, a falugon a kiszolgálat részben le tudja fedni ezeket a szolgáltatásokat, de inkább az idősekre koncentrál, és azokra a családokra, ahol egyébként életerős felnőttek vannak, oda kevésbé. És hát ez egy a közlekedés gyér, és akkor nyilván ott van az autóval rendelkezőknek a fuvarozása. Ezek ezeket mindenki elnéz, és tisztában van vele, mert nem, egyszer nem lehet máshogy megszervezni az életet.
És milyen alkalmi munkák vannak még mondjuk a boltocskázás mellett, vagy egyáltalán ilyenkor létezik bármiféle más alkalmi munka?
Hát majd most indul a mezőgazdaság, és akkor igen, a kertrendezések, a kisebb telep, akinek van még valamilyen jószágja, az ott takarításra lehet, aztán hát itt a környéken mondjuk a koszorúkötés is elég elterjedt alkalmi munka, aztán a libatépés, hogyha olyan időszak van, de hát most nem ezt éljük, inkább a mezőgazdasági munkák és az idény munkák, ősszel a paradicsomszedés, a paprikaszedés, vannak olyan feldolgozó üzemek, ahova lehet menni napi bejelentéssel is. Építkezések, útépítés, ilyen jellegű munkák. Alkalmi munkavállalóival vagy feketén. Tehát azért ezt, hogy mondjam, mindenki rugalmasabban kezeli, mert azért a bejelentések, azok nem mindig fedik az ott eltöltött munkanapoknak a számát. Tehát eleve nem lehet ugye azzal alkalmi munkavállalóival hónapokig valahova eljárni dolgozni, mert más a rendszere. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ennek egy jelentős része fekete munka.
És ilyenkor is eljárnak dolgozni, mikor otthon kéne maradni? Mert a járvány fenyegeti őket is?
Igen, most is vannak olyanok, akik főleg építkezésekre járnak el a fővárosba, és vagy nagyobb városokra, megyeszékhelyekre. Építkezésen adnak segédmunkát.
Uh-huh. És ők nem félnek a vírustól?
Hát pénzt szeretnének keresni, hogy biztonságban tudják a családjukat. Érdekes ez egyébként, hogy mennyire félnek a vírustól, meg mennyire nem. Tehát nem voltak még ilyen helyzetben. Mi elég sokat foglalkozunk azzal, hogy a Facebookon vagy a Messengeren keresztül edukáljuk őket, tehát hogy ennek a veszélyére, az, hogy nem látható valami, és mégis meg lehet tőle betegedni, hogy a kézmosás mennyire fontos. Hát én elkezdtem egy ilyet is, hogy a dohányzás, hát ha sikerülne egy picit visszaszorítani, hogy azok különösen nagy veszélynek vannak kitéve, akik dohányoznak is, hiszen a vírus is a légzőszerveket támadja meg. Ezt, hogy ne mászkáljanak, nagyon sok, nagyon jó ilyen kis oktatófilm van az interneten, ami a jó kézmosást mutatja, vagy a vírus terjedését mutatja. A gyerekekkel is sokat foglalkozunk, rajzoljanak erről, csináljanak plakátot róla, mutassák meg, tehát, hogy mi ezt lefotózva küldjék el, mi ezt megmutatjuk a többieknek. Tehát, hogy van egy erős dolog, hogy magyarázok nekik minden áldott nap azt, hogy a legfontosabb, hogy nem mozogjanak fölöslegesen, nem mászkáljanak, és ugye a legfontosabb még emellett a kézmosás. Amikor korlátozták a mozgást, akkor nagyon sok olyan kérdést kaptunk, például, hogy ki lehet-e menni a házból az udvarra. Akkor meg kellett magyarázni, hogy az nem azt jelenti, hogy a saját udvarára nem mehet ki valaki, hanem hogy az utcán ne csámborogjon, vagy mi az a másfél méter. Vagy kérdeztek ilyeneket, hogy átmehet-e a mamához a gyerek, arra egyedül engedje, vagy kísérnie kell. Szóval tele voltak egy csomó olyan kérdéssel, ami nem volt tisztázott. Meg hát ez a maszk is, hordják a maszkot, vagy ne hordják a maszkot. Amennyi minden volt az interneten, a Facebookon is erről, egyik cikk arról szólt, hogy mennyire szükséges, a másik arról, hogy fölösleges. Kértek maszkot, és mi is vittünk ki. Ezt nem fejeztem be az előbb, hogy átálltunk a társadalmi vállalkozás varronőivel nagyon gyorsan a maszkvarrásra, úgyhogy első körben mi készítettünk el, hát nem is tudom, összesen 100 fölött volt a száma, és ezeket ingyen adjuk azoknak, akik rászorulók kérnek tőlünk, nem csak itt Berettyóújfaluban, hanem a településeken is. Aztán kaptunk kedves ajánlóktól, akik támogatnak bennünket és vartak nekünk, aztán kaptunk a Budapest Bábszínháztól több mint 100 darabot ajándékba, és tegnap is kaptunk egy adagot a Máltai Szeretetszolgálattól, szóval vannak maszkjaink, és hordjuk szét, és ebben is segítenek az intézményrendszerre, kisebbségi önkormányzatok, minden településen az, aki tud.
Arra biztatom a nézőinket, hogyha esetleg van kérdésük Nórához, akkor tegyék fel itt a chat ablakban, és a beszélgetés végén felteszek belőle párat. És természetesen az is érdekel, Nóri, hogy az oktatást hogy tudjátok megoldani. Tehát ugye feltételezem, hogy nem túl sok embernek van számítógépe otthon.
Igen, ez, tehát ugye azt a intézkedési sort alakítottuk ki magunknak, hogy az első az életvédelme, tehát az első legyen a feltétlenítőszer és annak a megértetése, hogy a szabálytartás mennyire fontos, és akkor rögtön ezután az oktatás következett. Hát itt volt ugye egy érdekes felmérés az iskolák részéről, hogy megkérdezték a családokat, hogy rendelkeznek-e digitális eszközzel, és az okostelefon is ide tartozik. Hát a családok 95%-a azt mondta, hogy igen, rendelkeznek, hiszen okostelefonja szinte minden családnak van, tényleg nagyon ritka az, ahol nincsen, hiszen használják a Facebookot, tehát van egy digitális tér, amiben élnek. Viszont az első héten kiderült, hogy ezek nem alkalmas eszközök arra, hogy ezen tanulni lehessen. Egyrészt, mert lehet, hogy egy vagy kettő van a családban, és az egyiket elviszi a szülő a közmunkára, vagy ha dolgoznia kell, és mondjuk a másikra van 5 gyerek. Másrészt pedig lehet, hogy kommunikálni tudnak rajta, tehát tudják használni a Facebookot, tudnak hívást kezdeményezni, visszahívós SMS küldeni, videókat felvenni, szelfiket csinálni, játékokat játszani, de azt, hogy elérjék, hogy a krétát, onnan feladatlapot töltsenek le, és utána azt oldják meg telefonon, és utána küldjék vissza, hogy ez kivitelezhetetlen. Ráadásul, hát azt csak alkalom mondom, hogy ezeknek a családoknak nagy részének fogalma sincs arról, hogy mi az, hogy a kréta rendszer, tehát az elektronikus napló, meg ilyesmi, ezt nem értelmezhető. És akkor jött a második kör, és hát a mi tanítványaink 70%-a is ilyen, hogy akkor papír alapon próbáljuk megszervezni egyáltalán az oktatást, és akkor jött nálunk is, ugye hát a művészet oktatást is vinnünk kell, meg még azért szeretnénk támogatni az általános iskolákat, középiskolákat, és abban, hogy a gyerekek vegyenek részt a tanulási folyamatban. Itt is volt nagyon sok félreértés, azt hitték, hogy ha nem, tehát úgy értelmeztek az iskolából dolgokat, hogy ha nem digitális eszközzel fogják megoldani, akkor őket kirúgják az iskolából, nem fogják tudni leigazolni az éveket, úgyhogy itt mindig be kellett avatkozni, megkérdezni, hogy mi ment ki az iskolából, milyen információ, hogy lehet elérni a papír alapú feladatokat, mert hát azokat még el is kell érni, azokat célba kell érni, és hát az ember próbálta a minél kevesebb mozgással megoldani ezeket. Úgyhogy lett egy szakmai része, amiben a pedagógusoknak át kellett dolgozni azokat a feladatokat, amiket a tanmenet szerint vittünk volna, hogy mondjam, nyomtatásban értelmezhető változatra. És ez is furcsa, mert azt gondolná az ember, hogy hát miért gond ez, egyforma feladatlapokat kell kinyomtatni mindenkinek, ugyanazt, amit mondjuk a digitális területen megjelenítenek, nem így van, mert itt nincs meg az a támogató szülői háttér, aki mondjuk a olvasási képességekkel, szövegértelmezéssel úgy bírna, hogy tudna segíteni a gyerekének. Ezért jellemzően alapkészséghiányos szülőkről beszélünk, akiknek most ott kellene állni támaszként a gyerek mögött és segíteni, napi rendet szabni neki és rávenni arra, hogy tanuljon több órán át, mint amit mondjuk egy jobb társadalmi státuszú családok gyerekeit tanító osztályfőnök egy digitális tanteremben most megtesz, és gyakorlatilag ugyanúgy tart órát, mintha a tanteremben lenne, csak éppen a komputer előtt ülnek a gyerekek. És a másik, hogy mi pontosan tudjuk, hogy ezekben a családokban a lakhatási szegénység miatt az a tanulási környezet sincs meg, amiben ezek a gyerekek tanulni tudnának. Tehát azért még most a fűtési időszak van, ami azt jelenti, hogy a családok zöme egy légtérben, egy fűthető légtérben van, és akkor itt főznek, itt mosnak, itt tévéznek, itt esznek, itt játszanak, itt alszanak, és hát itt kellene akkor mondjuk 4 óra hosszára, vagy 6 óra hosszára, nem tudom, leülni a gyereknek, és odafigyelni egy elmélyült munkára, egyszerűen kivitelezhetetlen. Úgyhogy ez nehéz volt ez az időszak. Hát mi a művészetoktatás mellett a tanodát is áttettük online üzemmódra. Ott most még eddig telefonon, messengeren folyt a kapcsolattartás és a tanítás, a fejlesztés a gyerekeknek. Sikerült azonban tableteket venni, úgyhogy azt most csütörtökön visszük ki, ahol tanodás gyerekünk van, családonként egyet, és azt gondolom, hogy itt ezzel majd szintet tudunk lépni. És hát több olyan pályázatban, meg támogató akcióban vagyunk benne, aminek a keretében még tableteket is laptopokat tudunk adni, és hát megpróbáljuk azokhoz eljutatni, akiket így be lehet csatornázni. De ez se egyszerű.
Félő, hogy eladják esetleg a laptopokat?
Hogy mondod?
Nem félő, hogy eladják a laptopokat, mikor nagyon rászorulnak?
Ez is felmerül, vagy kockázat lehet. Nyilván mi azért merjük bevállalni a családokkal, mert mi ez régóta együttműködünk már velük, és azért bizonyos szabályokat mi már tudunk tartani. Például mi a háztartási gépeket sem úgy adjuk oda, hogy nekik adjuk, és aztán eladja és újra kér, hanem maradnak az alapítvány tulajdonában, és tulajdonképpen nem ingyenesen bérli tőlünk, mert ő neki kell javítania, ő használja, de időnként ellenőrizzük, hogy megvan-e. És hogyha valaki ezt mégiscsak úgy dönt, hogy eladja, akkor legközelebb nem hiába kér segítséget, akkor nem fogunk segíteni. Tehát ezt is egy nagyon szigorú és számukra is érthető szerződéssel adjuk át, amiben azt is meghatározzuk, hogy mit lehet ezzel a tablettel csinálni, tehát nem játszanak rajta a felnőttek, vagy filmet néznek, vagy valami, hanem ezt akkor kell elővenni, amikor a tanodások hívják őket, és akkor dolgoznak rajta együtt a gyerekekkel. Nyilván van egy kockázata, de azt gondolom, hogy abban a családgondozási rendszerben, ami bele a családokkal, azért ez minimalizálható, és nyilván azoknak szeretnénk odaadni, akikben megbízunk.
Tehát akkor próbáljátok egyébként a szülőket is edukálni ezen keresztül, vagy most kimondottan a gyerekekkel foglalkoztok?
Egyébként ez egy hihetetlen dolog. Tehát azt gondolom, hogy milliók mentek el egy olyan Európai Uniós programra, aminek az volt a címe, hogy a digitális szakadék csökkentése. Ugye ez a felnőtt társadalomra irányult volna megtanítani a felnőtteknek, a szülőknek azt, hogy van egy digitális tér, és hogy ezeket az eszközöket, akár a számítógépeket, akár a telefont hogyan lehet használni ebben a térben. De voltak olyanok is, hogy aki elvégzi ezt a tanfolyamot, az kap egy okostelefon, de hát mi azt érzékeltük, hogy ezeknek a hasznosulása legalábbis itt a mi környékünkön minimális volt, tehát nem vettük észre, hogy olyan szintet lépett volna a digitális tudása a szülőknek. Most viszont ez szerintem egy remek alkalom arra, hogy ezt bepótoljuk. Most azt gondolom, hogy a szülők is tanulják ezeknek az eszközöknek a használatát, és tanulják a csoportos messenger beszélgetés indítását, tanulják a gyerekrajzoknak, vagy feladatlapoknak a lefotózását és visszaküldését, a csatolását, úgyhogy én azt gondolom, mintha olyan egy kicsit, hogy ebben most a felnőtteknek is a tanítása folyik, és azt gondolom, hogy sokkal sikeresebb lesz, mint a sok millió forintos uniós tanfolyam, mert most egyszerűen muszáj, hogy csinálják, és belekényszerül mindenki. Még eszembe jutott még egy másik, hogy egyik általános iskolának az igazgató helyettesével is beszéltem, és azt mondta nekem, hogy az is érdekes, hogy bizonyos alsó tagozatos szülők jobban bevonódnak ebbe az egészbe, és hogy újra tanulnak olyan dolgokat, amiket ők sem tanultak meg annak idején rendesen. Tehát, hogy gyakorlatilag a szülők is tanulnak a gyerekekkel, és most talán bepótlódnak olyan dolgok is, ami az ő generációjukból kimaradt. Szóval ilyen szempontból ez egy nagyon tanulságos és nagyon hasznos dolog lesz, és az is lehet, hogy ha ezeket be tudjuk gyakorolni, akkor egy olyan csatornát kapunk a digitális eszközökkel, amit később, ha okosan használunk, akkor a szülők alapkészségeit is, vagy ismereteit is jelentősen tudjuk növelni, ami viszont jó, hogyha a gyerekeknek ők egy másfajta támaszt adnak majd. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog ebből a szempontból.
és a laptoppal együtt internetet is tudtok adni nekik, mert gondolom kevés helyen van internet.
Igen, ez a másik gond, hát ezt is alaposan körbejártuk, hogy mi lenne az egyszerűbb, már mindenen gondolkoztunk a települési sugárzástól kezdve. Azokhoz a tabletekhez, amit megvettünk, azokhoz adunk internetet is, tehát találtunk egy olyan konstrukciót, hogy egy ilyen hűségnyilatkozattal sokkal olcsóbban kaptuk meg a gépeket, és internet is van hozzá, és lett még egy támogatónk, aki, hogyha ez esetleg nem lenne elég, mert azért most azt nem tudjuk még megütélni, azt hiszem 3 giga van rajta, hogy ha nem lesz elég, akkor még rá tudjuk 1000 forintért tölteni még egy-egy gigát. A telefonokon ott van az internet, tehát valamennyit, ugye most a szolgáltatók adtak internetet, valamennyit azokból meg lehet osztani, de ez is megint egy külön tudás, hogy ezt meg tudja csinálni valaki. Tehát az a furcsa benne, hogy az oktatást is távoktatás, az eszközök használatának az oktatását is távoktatásban kell megcsinálni. Tehát nyilván azért volt az is szempont, hogy a tanodásainknál egyforma típusú tabletet kapjanak, mert így sokkal egyszerűbb lesz, hogy mit hol nyomjon meg rajta megtanítani a szülőket, és az alsó tagozatos gyerekeket is. A felsősöknek nyilván más egy picit a tudása, hiszen ők informatika oktatásban azért részesültek, de nem az okostelefonra szakosultak ők sem, hanem a számítógépre, de a kicsiknél, az alsó tagozatosoknál ezt teljesen most kell megtanulni és megtanítani a szülőknek is. Van még egy dolog, amivel azt gondolom, hogy még igazából nem foglalkozik senki, és ezt most fogjuk elkezdeni mi is ezzel a tabletes dologgal, hogy az óvodásoknak, akik iskolát kezdenének, az iskola előkészítő, ez egy iskola előkészítő, nagyon intenzív iskola előkészítő időszak. És ez most ki fog maradni ezeknek a gyerekeknek, mert azt azért nagyon kevesen vállalják, hogy óvodásokkal távoktatásba bármiféle dolgot vigyenek, és azt gondolom, hogy ez nagyban meg fogja határozni szeptemberben az ő iskola kezdésüket, ráadásul ugye most a korosztálynál is egészen visszamegyünk ezzel a történettel, tehát azt gondoljuk, hogy nagy gondok lesznek. És a tanodásaink, ugye ők nyitottak már, a mi tanodánk egy elég furcsa, mert most a babamama klub is hozzájuk tartozik, tehát a 0-3 éves korig van egy korcsoport, és az óvodás korcsoporttal is foglalkoznak, úgyhogy most azokra a kapcsolatokra építve, meg azokra az anyukákra építve elindítunk egy ilyen kísérleti jellegű iskola előkészítő foglalkozást is, de hát nem tudom, hogy tudunk majd finom motorikát fejleszteni távoktatásba eszköz nélkül, mert ugye nem sok minden van a családokban, de mindenképpen foglalkozunk ezzel is.
Azt nyilatkoztat, hogy mióta a járvány kitört, most minden a fejünkre borul, amit eddig a szőnyeg alá söpörtünk.
Igen. Arra elsősorban, hogy a generációs szegénységben élő családok, akik alapkészség hiányosak, akik nehezen tudnak értelmezni híreket, utasításokat, információs szövegeket, épp az alapkészség hiányuk miatt, akik a tartalék nélküliség miatt könnyen pánikba esnek, és ha nincs, nem érzik magukat biztonságban, mert nem tudnak, nem látnak maguk csak 2 napra való kaját, és nagyon szeretnék tudni azt, hogy a 3. napra való, és akkor a számukra a mobilitás az egy eszköz lesz arra, hogy ezeket megszerezzék. Elkezdenek pénzt kérni valahonnan, elkezdenek mászkálni, elkezdenek vásárolni, jönnek, mennek, és ezzel csak növelik a járvány veszélynek, vagy a járvány terjedésének a kockázatát. Az, hogy a szigorításokkal, meg ezzel a bizonytalanság érzéssel, ha nem kapnak segítséget, hogy a pánik az milyen következményekkel jár, azt nagyon nehéz megjósolni. Azért kaptunk 1-2 helyen ízelítőt abból, hogy mi az, amikor elszabadulnak az indulatok. És ezt közelről megtapasztalni egy településen, ez nagyon vészjósló.
De mit tapasztaltatok, vagy mikor tapasztaltatok ilyet?
Nézd, a segítő civil szervezeteknek sem egyszerű az élete. Ez mindenhol előforduló probléma, hogy hatalmi viszonyok miatt, mert sérted azoknak a életstratégiáját, vagy túlélési stratégiáját, akik éppen abból élnek, hogy a másik nyomorúságát kihasználják. Azzal, hogy te segítesz azoknak, hogy ne hozzá kelljen fordulni, uzsoráért, fekete a bűnözés ellen kezdesz el föllépni, akkor elkezdett sérteni az érdekét egy bizonyos csoportnak ebben. És mivel itt azért az erőviszonyok a szegregátumokban meglehetősen sajátosak, ezért könnyen lehet, hogy, és az emberek nagyon-nagyon manipulálhatók, ezért könnyen előfordul az, hogy még a segítő szervezetek ellen is tudnak hangolni emberek másokat. Álhírekkel. Igen. Tulajdonképpen nálunk is minden évben felbukkanó dolog ez, de valahogy mindig visszaszorult, de most pont a járvány előtt is volt egy ilyen nagyon nehéz és erős támadás ellenünk, és a technikával valahogy ez már máshogy van, mint 10 évvel ezelőtt volt. Mert 10 évvel ezelőtt elindult egy ilyen szájról szárja terjedő rémhír vagy álhír terjesztés, hogy mit tudom én, nem lejárt a szavatossága az élelmiszernek, amit osztunk, most csak egyet mondok, és hát biztos meg akarjuk mérgezni őket. És akkor ez elindult egy ilyen hergeléssel a faluba, de szájról szájra. Ma viszont már ezt a digitális teret mindenki használja erre, és hát a Facebookon a különös népszerű élő videózással ez egy nagyon-nagyon hergelhető dologgá vált. Ez most a járvány idején is rossz volt, mert például képzeld, hogy volt olyan, hogy az egyik telep, tehát hogy meséltem arra, hogy a települések gazdasági helyzete nem ugyanaz, nem ugyanazok a források, amivel gazdálkodnak, mert nem ugyanaz a helyi adó, csak ezt nézzük, ami befut, nem ugyanaz a szolgáltatás lefedettség, nem ugyanaz a lakosszám, a munkahelyek száma, tehát hogy különbözőek a települések. Ez az egyik település megengedhette magának, mondjuk két szomszédos településről van szó, hogy az egyik egységcsomagokat osszon élem, szerből a lakosainak. Azt abban a pillanatban azok, akik megkapták, kiposztolták a Facebookra, és akkor jött nyilván a másik település, hogy neki rontottak a segítőszervezetnek, vagy az intézményrendszernek, az önkormányzatnak, hogy ott miért nem oszt, és akkor muszáj volt neki is osztani, akkor is, ha per pillanat ott forrása volt rá, úgy lehet, hogy máshonnan kellett elvenni, vagy lehet, hogy a családi pótlékhoz, vagy a közmunkabérhez viszonyítva, időpontjához viszonyítva, most nem is volt rá annyira szükség. És ez ment a kisebbségi vonalon is. Aztán volt egy nagyon rossz történés az egészben, amiből nem tudom, hogy mit érzékeltek mások, de ugye a kisebbségi önkormányzatok kapnak működési támogatást. És nagyon sok kisebbségi önkormányzat úgy értelmezte, hogy ebből tudnak segíteni a rászorulóknak, és rögtön elkezdtek hol fertőtlenítőszert, hol élelmiszercsomagokat vásárolni és osztani. És utána jött egy levél a felettesektől, hogy ezt nem lehet segélyosztásra használni, ezt a pénzt, és el fogják venni tőlük, el fogják vonni a következő évi támogatásból. És ebből köztük is lett egy iszonyatosan felfokozott, nagyon, nagyon indulatos vita, ami bizonyos pontokon úgy tűnt, hogy kezelhetetlenné válik. És ezeket,
ti mind vitatkoztatok?
Mi mind vitatkoztunk? Hát nekünk nagyon érdekesen indult ez a járvány előtt egy média megjelenésből. Erre lett fölfűzve, a Péter Fiúdi csinált itt egy riportfilmet velünk is a Sikerszférában, ami szerintünk egy nagyon pozitív film volt, és a mi munkatársaink is nagyon pozitívan nyilatkoztak, azok a roma munkatársaink is, akik a társadalmi vállalkozásban dolgoznak. Mi ezt úgy éltük meg, hogy egy pozitív történet, de az a csoport, aki mindig keresi az alkalmat, hogy hogyan tudna ellenünk hergelni, úgy élte meg, hogy mi szégyent hozunk a falura, és hogy ők nem is rászorulók tulajdonképpen, és mi úgy állítjuk be ezt a falut, mintha milyen szegény lenne, és hát innen indult el az egész történet, és akkor visszakeresték nyilván a régi videókat is, azokat megosztották, sajnos kívülről is beleszálltak, máig sem tisztán látott tanultabb erők, akik eljutottak odáig, hogy soros támogatást is kaptunk, tehát soros bérencek vagyunk, úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon keserves, nemtelen támadásokkal teli időszak indult meg, ilyen mindennapi élő videózással, aminek nagyon-nagyon a leamortizáló üzenete volt abban a helyzetben, amikor tulajdonképpen segíteni szeretnénk folyamatosan. Edzettek vagyunk ezekhez, de azért ezt nagyon nehéz volt ebben a helyzetben elviselni. Ha mentünk, akkor ha adtunk, akkor nem jól adtunk. Ha pénzt adtunk, élelmiszert kellett volna. Ha élelmiszert adtunk, pénzt kellett volna. Miért nem megyünk oda és visszük a helyükbe? Tán félünk, akkor ők menjenek a járványos helyzetbe. Szóval minden ellenére fordult, és egyszerűen nem lehet ezeket a helyzeteket sajnos megbeszélni sem velük, mert olyan szinten hergelik bele egymást a valótlanságokba, hogy nagyon nehéz. És azért van minden, hogy visszatérek az eredeti kérdésedre, hogy miért borul a fejünkre mindez. Azért van mindez, mert ezt a felnőtt társadalmat, aki most a szegregátumokban a szülők és a nagyszülő generációját alkotja, ezeket úgy engedte ki az oktatás, hogy sem az alapismereteik, sem a világlátásuk, sem a szövegértésük, sem az olvasási képességük, sem a konfliktus kezelésük és a szociális készségeik sem megfelelően fejlettek. Ezek az emberek sem a családjuktól, sem az oktatási rendszerből nem kaptak elég muníciót ahhoz, hogy másféle életet éljenek. És miután ezekkel nem néztünk szembe soha, hogy egy szegregált oktatási rendszerben hogy tudnak megtanulni olyan alapvető emberi viszonyulásokat, mint ami most van, hogy szabályokat kell tartsunk, hogy a másik érdekét is kellene nézni, hogy nem én vagyok egyedül a legfontosabb, hogy én mit kapok, én mihez jut hozzá, hanem hogy a közösség mihez jut hozzá, hogy lemondjunk egymás javára, egy gyerek javára dolgokról. Tehát azok az alapvető szociális készségek, amiknek jelen kellene lenni, az hiányzik ebben a társadalmi csoportban. Azt gondolom egyébként, hogy lassan már nem csak ott, hanem mindenhol, és azzal is tisztában vagyok, hogy ez egy globális probléma is, de ahogy ezek halmozottan megjelennek most a felnőtt társadalomban, a felnőtt, a leszakadó társadalmi csoportokban, az most egy nagyon veszélyes helyzet. Egyrészt azért, mert nem tudjuk, hogy ők erre az egész helyzetre hogy fognak reagálni, a tartalék nélküliségben, a pánikban, hogy fognak megélni dolgokat, és lehet, hogy ez mindannyiunknak az egészségét, az életét, a túlélését veszélyeztetheti ebben a helyzetben.
És hogy élik meg helyben például az országos politikából érkező rasszizmust?
Azt gondolom, hogy visszacsatolnék arra, hogy mennyi rálátásuk van a világra, nem fogják ezt. Tehát a sorosozás is nagyon bénán hangzott az ő szájukból, vagy az ő oldalukon olvasni, mert azt gondolom, hogy nincsenek azoknak a tudásoknak a birtokában, hogy ők értsék a különböző pártokat, értsék a különböző szociális intézkedéseket. Egyszerűen ahhoz egy... Hát tudod, az jutott eszembe most, hogy egyszer talán Pécsen voltam, és pont egy könyvbemutatón, amikor a választások után nekem szegezték a kérdés sokan, hogy miért szavaztak a leszakadó térségek szegény romái a kormányra, mikor tulajdonképpen a szegénységüknek az oka az sok esetben mindig regnáló politikában keresendő, de az utóbbi időben talán felerősödött a szegény hibáztatása is, és hogy lehet az, hogy ezt nem értik meg, és tőlünk várták volna el, hogy politikailag befolyásoljuk őket. És akkor én azt kérdeztem a hallgatóságtól, hogy nyújtsa már fel a kezét, aki a Facebookon még egy hírcsárdának sosem ült fel. Hát, hogy nem vette észre, hogy ez egy hírcsárda hír. Hát, nem ültetek fel segíteni. Nyújtsa fel a kezét az, aki nem vette észre, hogy mondjuk 2 évvel ezelőtti cikket osztott meg. Tehát ő mindig a napra készít. Senkivel nem fordul, velem is előfordul, bármelyikünkkel, úram is, tehát ez 2016-os, vagy 14-es cikk, vagy 18-at is megosztottam. És akkor azt mondtam nekik, hogy és akkor azt gondolják, hogy azok az emberek, akik egyébként mondjuk nagyobb cikkeknek és szövegeknek neki sem futnak, mert alapkészség hiányosak, azok fogják azt tudni, hogy az Origo most akkor melyik oldalon van, hogy az Index melyik oldalon van, hogy honnan lehet, honnan milyen információkat lehet hitelesnek érezni, vagy összerakni abból a nagyon sokszor egymásnak teljesen ellentmondó információ halmazból, ami a hírekből jön, a valós képet. Tehát, hogy erre még mi, azt gondolom, mi tanult emberek is nagyon sokat kell, hogy nézzük ezeket a híreket, olvasni hozzá, külföldi sajtót is nézni, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi a valós és mi a hiteles. És ha most a járványra gondolunk, hogy az adatokkal, hogy Kínában hány megbetegedés van, és csomó-csomó dolog van, amit szerintem senki nem tud biztosan. És akkor azt elvárni, hogy ők ebben tájékozottak legyenek, ezt nem lehet. Ezért mondtam, hogy végtelenül manipulálhatók. Sajnos mindkét irányba, és a pánikkeltés irányába is. A nyugalomra is erre kell törekednünk, hogy ebbe az irányba vigyük őket, de a pánikkeltés irányába is, és annak a tehát van egy pont, én ezt megéreztem sokszor ezekbe az élő videózásokba, meg ezekbe a veszekedésekbe, hogy van egy pont, amikor elveszítik a kontrollt az emberek, és az egy nagyon veszélyes pont. És ezzel nem szabad játszani, ezzel a ponttal. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy most valami olyan szociálpolitika induljon el, vagy olyan intézkedési tervet készítsenek, ami azt is szem előtt tartja, hogy ezeknek az embereknek a minimális megélhetését a járvány idejére biztosítani kell, mert ha nem érzik magukat biztonságban, akkor elindulnak, és ha elindulnak, akkor a járvány terjedési kockázatát növelni fogják, és ha ebben agresszió jelenik meg, akkor pedig még nehezebb helyzetben leszünk.
Tudsz olyan emberről a környékeden, aki koronavírus fertőzött?
Szerencsére nem, még ebben a térségben nem tudunk. Nyilván a múlt hét azt hiszem 6 halottat hozott itt a környéken, ami nekünk sok volt nagyon, de nem tudjuk, hogy miben haltak meg. Tehát nem derült ki erről információ, és hát azt gondoljuk, hogy ez egy véletlen dolog, hogy most ilyen sokan, és nagyon reméljük, hogy nem a koronavírus szedte az áldozatait. Halljuk persze, meg hát kis falu van itt mindenhol, hogy hova mennek ki a mentősök felszerelve vagy védőruhában, de még nem hallottunk olyat, aki koronavírus fertőzött lenne. És éppen ezért nagyon fontos az is, hogy ezeket a mozgásokat úgy is csökkentsük, hogy a messziről jövő embereknek a mozgását csökkentsük. És ez azért veszélyes itt a határnál, mert hogy nagyon sokan a határ túloldalán dolgoztak, vagy dolgoznak, vagy mentek át. De volt egy időszak, amikor még ez az első héten, amikor még ez teljes szabad mozgás volt, és ez is egy nagyon rossz volt, hogy Uramisten, hát átjön a határon. Ugye egyébként is egy nagyon forgalmas útszakasz, kamionok folyamatosan mennek. A határnál mindig hallottuk, hogy lekapcsolták embereket, akik lázasak voltak, szóval ez egy nagyon nehéz időszak volt. Talán most ez egy picit mérséklődik, de például az, aki most akar jönni adományt hozni, és adományt szállítani le, és szétosztani, azokat mindent visszautasítjuk. Most nem annak az idejét éljük, amikor plusz mozgásokkal kell nehezíteni a helyzetet.
És milyen adományt fogadtok el?
Pontosan azért, mert ezt a mozgást, az érintkezéseket minimalizálni szeretnénk, ezért a pénzadomány az, amit leginkább várunk. Az első héten ezt mondtam, hogy egy ilyen krízis alapot létrehoztunk, és akkor ebbe tesszük most minden beérkező pénzt. Ebből ugyanis mi tudunk vásárolni a raktárkészletünknek megfelelően, hogy ez mindig fóra legyen töltve. Ezen kívül még egy típusú adományt azt fogadunk, és megköszönjük nem csak postán, hanem hogyha valaki lehozza a központunkig azok a tablettek és a laptopok, amivel a gyerekek oktatását tudjuk támogatni. És ha valaki mégiscsak úgy dönt, hogy semmiképpen nem akar civil szervezetnek pénzadományt adni, mert hát ilyen emberek is vannak, és ezt nem szabad senkinek az orra alá dörgölni, ha így gondolja, akkor ezt el kell fogadni, akkor azt mondjuk, hogy pelenkát, fertőtlenítőszert, tartós élelmiszert akkor úgy vegyen meg, hogy azt az üzletből egyenesen idehozzák, tehát hogy a kevés érintkezési dolog legyen, és most határozottan visszautasítunk, és nem kérünk használt ruha és cipő adományokat, mert ki sem bontjuk őket, hiszen nem tudjuk, hogy aki becsomagolta a Pesten, az fertőzött volt-e vagy sem, és ezzel most abszolút nem tudunk foglalkozni. A pénzadomány a legjobb, és hát még elmondom, hogy ugye mi nagyon jól jártunk most a rezsiutalványokkal, amiket nagyon sok kedves nyugdíjas felajánlott nekünk, úgyhogy gyakorlatilag a járvány előtti időszakban, és már a járvány idején is fel tudtuk tölteni vele a kártyás villanyórákat. Még van egy kevés belőle, de azt gondolom, hogy hamarosan anyagilag ebbe is be kell, hogy segítsünk, hiszen a feltöltős villanyórákról most nagyon, hogy otthon van mindenki, most azért csak többet használják a tévét is, az meg szerintem mindenhol van, ahol áram van, és oda kell, hogy segítsünk a villanyban is.
És mit gondolsz, mi történik azokon a településeken, ahol szintén mély szegénységben élnek az emberek, de nincsenek olyan civil szervezetek, mint ti?
Hát erre ráláttunk valamennyire, ugyanis a Facebook miatt nagyon sokan jönnek, keresnek meg bennünket, nagyon sok üzenet jön a Facebookon, a Messengeren, hogy segítsünk, levelek, van, aki e-mailt is küld, és még postai úton is kaptunk levelet, hogy segítsünk. Próbáljuk ilyenkor a környező valamelyik nagyországos ERNIL szervezethez irányítani őket, de nagyon sokszor azt a választ küldik, hogy már ott próbáltak, és hogy nem tudnak segíteni. Tehát nyilván leginkább a Máltai Szeretetszolgálathoz, vagy valami egyházi szervezethez, ami ott a környéken van, de nagyon sok település van, ami lefedetlen, és azt gondolom, hogy ott még tragikusabb lehet a helyzet. Az a veszély ennek, hogy tehát a szegregátumok viszonylag zártak, ha nem megy oda senki, oda nehezebben jut be a vírus. Ha viszont bejut, akkor itt azért generációk élnek egy légtérben, és azt gondolom, hogy itt sokkal nagyobb attarról, mint máshol. Legyengült immunrendszerű emberek vannak, akik hiányosan táplálkoznak, egészségtelen ételeket esznek, egészségtelenül élnek, dohányoznak, nagyon kevés vitamint, fehérjét vesznek magukhoz, emiatt azt gondolom, hogy ők sokkal végtelenebbek a vírussal szemben. Nem tudom, tehát nyilván felmerült ez is bennünk, hogy épp tegnap beszéltem, Horvas Péter hívott, hogy valahogy koordinálni kellene a segítő embereket, mert hogy jó szándékkal nagyon sokan megindulnak, de előfordul az, hogy egy településen 3-4 segítő is megjelenik, míg a mellette levő településen senki. Tehát, hogy valahogy valakinek el kellene ezt a koordinációt indítani, mert nincs összehangolva semmi. Előfordult nálunk is, hogy a mi településünkön, az egyik településünkön az Age of Hope alatt alapítvány osztott, hogy pontosan ismerjük egymást Ákossal, és mégis idehozott adományt, mikor mi is itt vagyunk, és mi tudunk segíteni. És lehet, hogy helyettünk mehetett volna olyan helyre, ahova meg senki nem jut el, mert ők egy ilyen utazó szállításokat végeznek. Tehát valahogy jó lenne ezt koordinálni, de nincs meg a civil szervezetek közt ez a fajta koordináció. Meg hát azt is gondolom, hogy annyira sokan másféleképpen vélekedünk erről az egész segítő munkáról, hogy nincs is egy egységes olyan kultúrája ennek, hogy egymást támogatnánk mi civilek, akár információval, akár adománya, vagy akár segítséggel, hogy egységes lefedés legyen. Azt is hozzáteszem, hogy több olyan fórum indult most el, amikor próbáljuk legalább a problémákat egyeztetni, és valamiféle egységes megoldást találni. Tehát több ilyen országos szervezet, az Autonómia Alapítvány is szervez ilyen online meetingeket, amiben bekapcsolódunk, és akkor tapasztalatot cserélünk, vagy itt van, amiben benne vagyunk, ez a 300 falus program, ugye ennek is havonta megvannak az ötfős, öttelepüléses egyeztetései, és van egy központi egyeztetés is, amikor tulajdonképpen rálátunk arra, hogy más településeken, más szervezetek milyen problémával küzdenek, vagy hogyan tudnak segíteni. Biztos, hogy van egy...
A 300 falus programról mondanál pár mondatot, mert lehet, hogy nem is.
Igen, ez egy éve indult a belügyminisztérium. Tulajdonképpen, amikor az EMMI-ből átkerült a felzárkózásért felelős államtitkárság a belügyminisztériumhoz, utána indult el egy ilyen program, amit a Máltai Szeretetszolgálat koordinál. 300 olyan településen szeretnének változásokat elindítani, amelyek nagyon a legleszakadottabb települések az országban, és ennek tulajdonképpen az első 30 településében mi is bekerültünk azzal a faluval, ahol a pilot programunk folyik, és mi is részese vagyunk egy csoportnak. Mi Csenyétével, Dámóccal, Nyírkátával és Tiszabudával dolgozunk együtt egy folyamatos tapasztalatcserében, és hát próbáltunk fejlesztéseket, beavatkozási pontokat, infrastruktúrát fejleszteni. Most a járvány óta pedig próbálunk krízist kezelni, és úgy vinni tovább ezeket a folyamatokat, hogy a lehető legkisebb veszteséggel túléljük a járványt, és utána tudjuk tovább folytatni ezt a hosszú távú stratégiát együtt.
Többször elmondtad, hogy ti úgy segítetek, tehát úgy segítitek a szegényeket, hogy mondjuk egy adománycsomag az nem feltétel nélkül jár a rászorulóknak. Ez érvényes a krízis helyzetre is?
Nem, most ezt felfüggesztettük, tehát az igazságügynek a segítő tevékenysége az annyiban más, mint a talán a segítő szervezeteké, hogy mi ugye a kríziskezelést egy önmagában nem tartjuk jó eszköznek, mert azt gondoljuk, hogy csak a tanult tehetetlenséget erősítjük azzal, hogyha ha szüksége van valamire, és azt a szükségletet újra és újra kielégítjük. Mi azt valljuk, hogy a közösségeket kell képessé tenni arra, hogy meg tudják szervezni magukat, vagy élni tudjanak azokkal a lehetőségekkel, amelyek számukra ott adódnak, és sajnos ilyen lehetőségeket vinni kell ezekre a településekre. Mi egy közösségfejlesztési fókuszú modellt viszünk, és igen, ebben a segítségnyújtás az nem alanyi jogon jár, hanem a közösség maga alakít ki olyan szabályokat, hogy azok, akik szándékot mutatnak arra, hogy szeretnének elmozdulni arról a pontról, ahol most vannak, azoknak a támogatását erősebbé teszi a közösség. De most nyilván ezt el kellett engedni, most nem vehetünk ilyen szempontokat figyelembe. Most próbáljuk persze, hogy a gyerekeknél, hogy legalább az ösztöndíjasainknál a tanuláshoz azért kössünk valamit többek között, hogyha tudunk adni tabletet és laptopot nekik, vagy internetet, akkor annak feltétele legyen az, hogy folyamatosan és ellenőrizhető módon vesznek részt az iskolai feladatok megoldásában. Tehát próbáljuk valamennyire most is, de most félretettünk mindent. Most azért mondtam, hogy az életvédelme a legfontosabb, az, hogy nyugodtan és biztonságban érezzék magukat azok a családok, akik tartalék nélkül vannak, és ne legyen bennük a bizonytalanság érzése olyan fokon, hogy elinduljanak valamerre. Itt van a gyerekgyógyszer, most annyira jól jött, hogy az utóbbi időben ugye ez a recept alapú gyógyszerfejlés kicserélődött a felhőbe való felküldés, tehát most nekünk egy fantasztikus adomány volt, mert akár egy új faluból le tudjuk kérni a orvosi rendelőben felét recepteket a megfelelő adatokkal, ki tudjuk váltani, és akkor így ki tudjuk vinni. Most kezdtünk el alapot elkülöníteni arra, hogy felnőtt gyógyszereket is tudjunk kiváltani. Eddig csak a gyerekgyógyszerekre koncentráltunk, és a pszichiátriai betegeknek a gyógyszerére, ami hiány volt itt, úgyhogy az is egy elég nehéz történet, hogy azoknak, akiknek nyugtatóra az állapotok miatt folyamatosan szükség van, hogy azoknak honnan szerezzünk, hogyha nem lehet kapni, de most kaptunk szerencsére, de hogy fel kell, hogy készüljünk arra, hogy a felnőtteknek is szüksége lesz lázcsillapítóra vagy gyógyszerre, úgyhogy most elkezdtünk erre is egy alapot elkülöníteni.
És ki jártuk a betegekhez, vagy...
Egyelőre beteg még nincsen. A recepteket azt kivisztük, azt említettem, hogy erős az együttműködésünk az intézményrendszerrel, a falugonoki szolgálattal, a védőnővel, családsegítőkkel, védőnőkkel, családsegítőkkel, mindenütt maximálisan segítőkészek, és akkor rajtuk keresztül próbáljuk meg lebonyolítani. Ez úgy néz ki, hogy kivisszük a gyógyszert, és akkor letesszük a polgármesteri hivatalba, letesszük a családsegítőnél, ahol egyébként szintén van ügyelet, és akkor oda fölmennek érted, de nagyon sokszor van úgy, hogy megbeszéljük, hogy akkorra jöjjenek föl, és akkor ott mi odaadjuk nekik, de partner benne az intézményrendszer mindenhol, hogy ebbe segítsenek. Egyébként kijárunk tehát a nagyobb adományosztásokat, és a nagyobb adományosztásokat is folyamatosan végezzük. Az egyedi segítségeket azt próbáljuk tömbösíteni, és most ez is egy külön edukálás, hogy azonnal nem fogunk tudni minden kérést kielégíteni. Tehát, hogyha valaki szól ma, hogy holnapra nincs a gyereknek tápszere, az nem jó megoldás most, hanem tessék fölmérni előre, hogy meddig lesz elég, és időbe szólni, mert nem biztos, hogy egy tápszerért most mi ebben a helyzetben 30 kilométert fogunk menni. Amikor normál időszak van, akkor ez nem probléma, mert állandó mozgásban vagyunk, és nyilván akkor is racionalizálva az utakat, de több útvonalon is dolgozunk, és járunk ki, ugye felkereső jellegű szolgáltatása. Most azonban ezt tömbösíteni kellett, úgyhogy hát a rendszerünk most az, hogy mindenkit, aki keres akár telefonon, akár bármelyikünknek a Facebook oldalán, vagy a Messengerén bennünket, azt mind átirányítjuk az alapítvány, az igazgyöngy alapítvány Facebook oldalára. Ott van egy kolléganő, aki táblázatba rögzíti a kéréseket, és akkor az ügyeletesek, akik naponta bent vannak a központunkban, és egy közülük mindig jogosítványra rendelkezik, ők azok, akik elindítják ezeket, és akkor útvonalra felfűzve több települést érintve járjuk végig azokat a falvakat, ahol a rászóló családok vannak.
És az általatok patronált falvakban ismersz olyan családot, amelynek van félretett pénze? Tehát, hogyha mondjuk egy-két hónapig nem kezdhetne plusz munkához, akkor is meg tudna élni?
Hát nézd, azért most olyan falvat nem tudok mondani, ahol teljesen homogén a lakosság összetétele. Nyilván teljesen más az embereknek az önfenntartás és a beosztási képessége. Mondjuk lehet, hogy egy idős nyugdíjas embernek a jövedelmét, hogyha megnézzük, akkor töredéke annak, ami mondjuk a szomszédjában van, mégis biztonságban és nyugodtabban vészeli át a nehéz időszakot is, mert egyszerűen a beosztás képessége, az önfenntartás képessége erősebb nála. Most kezdtünk el, és ez, tehát mindig jön valami új dolog, hogy tudunk segíteni jobban. És ugye nagyon érdekes ez, mert a generációs szegénységben élő családoknál egyszerűen az a szocializáció nagyon erősen megvan, hogy ők a hónapot soha nem tudták egyenletes színvonalon alapszükségletekben biztosítani a családjuknak. Tehát egyszerűen ebben szocializálódtak, hogy az utolsó hét az mindig nagyon szűkös és mindig nagyon kemény volt, akkor kölcsön kellett kérni, akkor már bármilyen váratlan kiadás az krízis helyzetbe sodorta őket. Nekik azt gondolom, hogy a biztonságban tartás, hogy az utolsó héten vagy az utolsó két hétben számíthatnak a segítségünkre, az egy megnyugtató pont, mert annyira a helyzet nem más nekik az életükben, mint ami korábban volt. Most kezdtünk el tegnap fókuszálni a lecsúszó szegényeknek a csoportjára. Mert ugye a generációs szegény és a lecsúszó szegény közötti különbség az, hogy a generációs szegény az ebben szocializálódott generációk óta. A lecsúszó szegénynek meg van önfenntartási képessége, élettapasztalata arról, hogy milyen munkaviszonyban lenni, kiszámíthatóvá tenni az életét valamilyen biztonsági alapon, viszont valamilyen helyzet miatt álláselvesztése, svájci tankalapújtát, bármi más, lecsúszik arra a szintre, ahol a generációs szegénységben élők vannak. Őket könnyen vissza lehet hozni hívjuk úgy, hogy normál életre, de ha hagyjuk őket, akkor nagyon hamar ők is generációs szegénysége ennek a csoportot fogják gazdagítani. És akkor vasárnap fölhívott, teljesen egymástól függetlenül, egy messenger üzenetet kaptam, meg egy telefonüzenetet, hogy hogy ők olyan családot, aki elveszíti az állását, ők szívesen elveszítették az állásukat, és most nehéz helyzetben vannak, szívesen támogatnak. Csak mondtam, hogy oké, akkor nagyon köszönöm, és hogy átbeszéljük, de hát már mire reggel volt, már eddigra pontosan összeállt az agyamban ez a dolog, hogy most arra kell egy programot szerveznünk azokra a családokra, akik most krízis helyzetbe kerülnek, akik már meg tudták vetni valamennyire a talpukat, valamennyire biztonságban voltak, de most elveszítették az állásukat, most ebben a helyzetben kiesett egy jövedelem, és már innentől kezdve nem fogják tudni fenntartani magukat, és hogy rajtuk külön programban segíteni kell. És akkor innen indítottunk el egy ilyen programot, amihez már most 7 családot tudtunk támogató csoportokkal összehozni, akik összeadnak egy bizonyos összeget, és ezt egy szerződés keretében minimum 3 hónapra kértük, hogy kérjük, hogy így álljon ez össze, és akkor ezeket a családokat megpróbáljuk gyakorlatilag szinten tartani valamennyire, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, amiből majd a járvány után nem tudnak felállni. Szerintem ez is egy baromi fontos része ennek az egésznek. Tehát azokon is segíteni kell, és teljesen más a módszertana is az egésznek, mert ezeknek a családoknak például oda lehet adni pénzt, és nem biztos, hogy az élelmiszercsomag nekik a jobb megoldás, mert ugye a beosztás képességével rendelkeznek. Tehát másfajta módszertan, másfajta segítség kell, de nagyon fontos terület ez is. Úgyhogy most ezt akarom, hogy próbáljuk még megszélesíteni, hiszen azért nagyon sok olyan ember van, aki szeretne segíteni az embertársain, és pontosan átéli ennek a járványveszélynek a sokszoros kockázatát, mert hogy mindannyiunk életéről van szó.
És ilyenkor nincsen abból botrány a faluban, hogy bizonyos családokat támogatnak, és bizonyosokat meg nem, tehát hogy kimaradnak a támogatásból családok?
Azt látjuk az évek során, hogyha jól kommunikálható szempontrendszert alkalmazunk az adományosztásban, és ezt számukra világossá tesszük, meg azt is világossá tesszük, hogy egy folyamat, és ahogy a forrásokhoz hozzájutunk, rájuk is rájuk kerülhet a sor, akkor ebből nincs probléma. Tehát azt gondolom, ha azt nem tudják elfogadni, hogyha adhok alapon kiválasztunk egy családot, és adunk neki bármit, laptopot, tabletet, élelmiszercsomagot, vagy akár pénzt, de ha azt mondjuk, hogy most úgy jutottunk támogatáshoz, hogy a támogatók az óvodáskorú gyerekeknek tudtak felajánlani, és most csak azokat a családokat támogatjuk, ahol óvodás van, akkor ezt meg kell, hogy értsék, és ezt elfogadják. És azt gondolom, hogyha azt mondjuk, hogy ezek a támogatók olyan családokat szeretnének támogatni, ahol elveszítette most az állását valaki, a legális állását, akkor ez egy védhető szempont, és azt mondjuk, hogy ez így van. De nem kell félni senkinek, mert nem hagyjuk ott azt sem, akinek nem legális állása volt, hanem napszámból, fekete munkából egészítette ki a jövedelmét, mert ott vagyunk és segítünk, hogyha baj van. Tehát ez a biztonságérzet, ez nekem az, ami nagyon fontos. És a biztonságérzet az a kiszámíthatóságból van. Most például már előre megmondtuk, hogy csütörtökön fogunk, tehát leírjuk a közösségi oldalon is. Most mindenki megkapta a közmunkabért. Most mindenki megkapta a családi pótlékot. Ebből be tud vásárolni. A legközelebbi élelmiszerosztás csütörtökön lesz. Az ünnep után az önkormányzat fog osztani élelmiszercsomagot. Ez és ez lesz benne, tehát hogy fel tudjanak készülni, be tudják osztani, és biztos, hogy kell mindig pénzt is adni, mert azért úgy végig lehet gondolni, hogyha valaki olajat, lisztet, száraz tésztát, nem tudom, valami konzervet kap, minimálisat, hogy abból azért egy hétig nem tud ellenni, mert hogy ahhoz sót kell venni, piros paprikát kell venni, krumplit kell hozzátenni, tehát ezt még nem tudjuk megoldani, hogy komplett háztartás sokat vigyünk hétről hétre, tehát hozzájárulni tudunk, de szüksége van a családoknak pénzre, és ezért mondtam, hogy nagyon fontos lenne, hogy központilag valami olyan segítséget kapjanak ezek a családok, amikkel nem dúskálva, nem erről van szó, de egyáltalán a gyerekekkel átrészeljék ezt az időszakot.
Ez mekkora összeg lehet?
Ez is olyan érdekes, hogy osztottunk segélyt, úgy csináltuk, hogy 20 ezer forintot háztartásonként, és 3-3 ezer forintot tettünk hozzá a gyerekek létszámának megfelelően. És ez úgy tűnt, hogy egy nagyon megnyugtató összeg volt nekik. Most ezeket a családi támogatásokat is 20 ezer forintban határozzuk meg. Én azt gondolom, hogy aki beosztással van, az be tudja osztani ezt a pénzt. Tehát nem olyan nagy összegekre gondolok ebből, viszont azt látom, hogy a beosztási képességek, azt pontosan látjuk az évek során, hogy ezek a pénzügyi tudatosság mennyire gyengén van, és itt megint az oktatásra térnék vissza, ezért próbáljuk úgy, hogy szakaszonként kapják meg, ne egyszerre a teljes összeget, hanem inkább többször kisebb összeggel segítsük őket. Egy gázpalackára 5000 forint, egy villanyóra rátöltés 2500 forint, de akkor azzal megoldódik nekik egy időre az a dolog. Egy gyógyszer, egy antibiotikum egy gyereknek 1200 forint, egy pelenka csomag ára, egy tápszer ára, ezek mind olyanok, amik bejönnek ebbe a családi büdzsébe, és akkor ezekkel a folyamatos segítségekkel és megértésekkel ezekkel tudjuk ezt a biztonságérzetet erősíteni, és akkor nem lesz baj. A biztonság van egy ember, akkor tudja tartani a szabályokat. Ha biztonságban érzi magát, akkor nem válik agresszívvá. Nem válik agresszívvá a saját családjával szemben sem, mert tudja, hogy nem lehet baj, és nem növekszik a családon belüli feszültség sem, és a családon belüli erőszak sem. Annyi szegmense van ennek az egész helyzetnek, ennek az egész nyomorúságnak, amit most valamilyen módon kezelni kell, azért, hogy ne legyen nagyobb baj.
Értem. Köszönöm, Nori. Megnézem a kérdéseket. Azt mondja, az egyiket már beszéltük is, hogy hogyan lehet figyelmen kívül hagyni az állami kormányzati szintű rasszizmust. Hogyan töltődik békeidőben, illetve hogyan töltődik most a karantén idején? Kérdezz.
Hát normál, tehát nyilván ez egyébként is egy elég kimerítő és leamortizáló munka. A csapatnak is, meg nekem is nyilván. Nagyon fontos az, hogy mi segítő szakemberek ne égjünk ki, és ne legyen bennünk nagyobb félelem vagy pánik, mint ami szükséges ehhez ennek az egésznek a kezeléséhez. Normál időben nekem a két töltődés az a család, amiben most majd vele pusztulok, mert a kis unokánkat már a negyedik hete nem láttuk, és csak videón találkozunk vele, de az egy nagyon-nagyon keserves időszak most ilyen szempontból. A másik pedig az, ami nekem megadatott, hogy képzőművészként is dolgozok, úgyhogy a rajzolás. Hát most egyelőre ebben a munkában hétközben nem nagyon van rá idő, de hétvégén, mivel az unokához nem tudunk menni, úgyhogy a hétvégén rajzolgatok egy kicsit, próbálok egy-két rajzot elkészíteni, és ez valamennyire feltölt. Hát amit terveztem én is, vagy amit gondoltam erről a home office munkáról, hogy majd szépen sorban mennyi mindenre lesz idő megírni azokat, amik már fényben, ami évek óta vár arra, hogy befejezzem, meg felkérésem van rá, hatalmas halmaz könyv, amiket majd el fogok olvasni, hát egyelőre még ebből semmi nem történt meg. 10-12 órát ülök a számítógép mellett naponta, meg hát én is ügyeletes is vagyok, meg megyek ki a telepre is, úgyhogy remélem, hogy így nyugton marad a helyzet, és hát meg kellett tanulni a csapatnak is az otthoni munkát. Ugye én 60 éves vagyok, már nekem ezek az új online platformok, amiből ezerféle van, hogy most melyik a Zoom-a jobb, vagy a Hangouts, ezeket mind megtanulni, de most így szervezünk tulajdonképpen a csapaton belül is reggeli gyűléseket, hétindítót, hétzárót és a különböző munkacsoportok között is, meg hát így tartunk kapcsolatot családokkal is, úgyhogy tanulunk, és hát közben azért próbálunk tölteni. Már talán egy picit, most már ez a hét úgy érzem, hogy jobb, egy picit talán nyugodtabb vagyok én is, de nagyon sok álmatlan éjszaka volt az elején.
Dunaszerdahelyről kérdezi egy nézőnk, hogy ahol nemrég jártál, hogy látod, arra felé a roma családok komolyan veszik-e ezt az egészet, érzékelik-e a veszélyt. Itt nálunk úgy látom viszonylag igen.
Már hogy ott komolyan veszik-e, én Tehát nekem, én azt látom, és most reggel az egyik Facebook csoportban pont ezt írtam ki, hogy túl sok mozgást látok, aminek nem látom az okát a Facebookon, utazgatásokat, amiket nem értek, hogy miért történik meg a gyerekeknél is. Tehát utaznak egyik helyről a másikra, és én azt gondolom, hogy ők nem érzékelnek ebből ennek a veszélyéből semmit. Nagyon nehéz, mert nyilván aki, hogy mondjam, tehát, hogy alapkészségekkel, mondjuk sajátos nevelésigényűként van az iskolában, annak nagyon nehéz megmagyarázni azt, hogy mi az, hogy vírus, és hogy nyugodtan kell maradnia. És nem, egyszerűen nem, úgy látom, hogy nem érzékelik ennek a mélységét. Nem voltak még ilyen helyzetben, tehát nem, azt gondolom, hogy a látható dolgoktól félnek, ugye félnek a betegségeket, de nem látható dolgokat, azokat nagyon nehéz elfogadtatni velük, hogy az hol van, hogy az ott van, és ugyanolyan veszélyes lehet. Azt gondolom, hogy igazából akkor fogják megérteni, hogyha ha megtörténik ezen a részen is egy-két olyan eset, ami az ő rokonságokat, az ő közvetlen környezetüket érinti, akkor talán megerősödik ennek a tudatosítása. Nagyon gyúrunk rá, hogy értsék, de nem értik. És hát nem érti a többi ember se. Hát fölösleges lenne azt arra kihegyezni, hogy ők azok, akik nem tudnak ezzel mit kezdeni. Hát tele van a híradó, hogy hány helyen mászkálnak. Most néztem, hogy a Tihanyt lezárták teljesen a polgármester, hogy ne menjenek oda az emberek. Hát akkor mit várunk attól, aki nem rendelkezik olyan világlátással, hogy megértsen ennek a veszélyét, mikor azok sem értik meg, akik jobb társadalmi státuszban vannak, esetleg tanultabbak.
És van még egy kérdés, hogy a Suno termékeket hol tudjuk most megvásárolni? Ez ugye az Igaz Gyöngyösök csodálatos termékcsaládja. És azt kérdezi Viki, hogy láttam, hogy maszkok is készülnek már.
Igen, én ma akartam kiposztolni erre, írta a kolléganőm, hogy elfogyott az utolsó darab is, de holnap már hoznak be újra a varrónőt. Ez érdekes volt, mert az egyik vásárlónk vetette föl, hogy mi elkezdtünk maszkokat készíteni, de ingyen, kifejezetten segítő szándékkal azoknak, akik nem tudnak hozzájutni. És akkor jött az egyik vásárlónk, hogy ő olyan szívesen venne az unokájának, vagy a gyerekének egy olyan maszkot, amin Suno hímzés van, ilyen cuki kis gyerek rajzos hímzés, miért nem csinálunk ilyeneket. És akkor mondtam a kolléganőknek, és akkor elkezdtek gondolkozni rajta, és készítettek néhányat. De most azokat most szondázták meg a héten, és tényleg pillanatok alatt elkapkodtak, úgyhogy készítünk újakat. Egyébként a Sunónak van most már új weboldala, a webshopja. Ugye egy éve a dekoráció brand, a dekoráció segített brandé fejleszteni ezt az egészet, és lett szép videófilmünk, logónk, minden olyan, azt gondolom, olyan elemennek a munkának, amivel most már jól tudjuk kommunikálni, és a legkorszerűbb eszközöket tudjuk használni ahhoz, hogy próbáljuk népszerűsíteni ezeket a termékeket. Ezt a suno.hu-n megtalálják, ha beírják a Google keresőjébe, és akkor ott a kolléganőm az home office üzemmódban, de teljes örömmel áll a rendelkezésre. Most tértünk át a elektronikus számla kiállításra, úgyhogy most nagyon izgatottan vár minden új számlát, hogy állíthasson ki. Nehéz egyébként ez a része is a munkánknak, hogy megtartani ezeket a munkahelyeket, mert nyilván a kereslet az úgy visszazuhant egy perc alatt, hiszen ki fog most telefontokokat, vagy neszeszereket, vagy laptop táskákat, vagy táskákat vásárolni senki, és hát nyilván a munkabérek pedig ott vannak, azokat az a nehéz ebben, ugye mi társadalmi vállalkozásunkban is, hogy ennek a termékei tulajdonképpen nem a Sunók, hanem azok az emberek, akik közben alkalmassá válnak arra, hogy normál munkahelyen dolgozzanak, felruházódnak mindenen képességgel, ami ehhez szükséges, és nekik nem lehet úgy, hogy most azt mondjuk, hogy figyeljetek, akkor most két hónap szünet, mert akkor a fejlesztés szakad meg, és ennek folyamatosnak kell lennie, úgyhogy elég keserves most ezt a részt fenntartani, de most 4 órába dolgoznak a kollégák, mert hát a mezőgazdaságban el kell indulni, mert az idő az nyílik, és az nem vár, úgyhogy nagy szigorú, szigorított házi rendel, de dolgoznak már ott is a kollégáim. Úgyhogy örülünk minden vásárlásnak, és nyilván igyekszünk akkor a hímzett szúrószájmaszkokat, ha már ezt a sors, ezt a új divatcikket ránk mérte, akkor legyen ilyen is. És remélem, hogy aki megveszi, annak legalább egy ilyen megmosolyogható emlék lesz, és nem rossz emlék ennek az időszaknak a végén. Úgy legyen.
Köszönöm szépen, Nóri, és még azt szeretném elmondani, hogy a Corvina kiadó könyvcsomagját szeretnénk elküldeni neked, illetve a főtámogatónk a Villián Palack Borát is.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek vagytok. Köszönöm szépen.
És köszönöm a nézőknek, hogy velünk voltak. Jövő héten Alföldi Róberttel beszélgetünk, ugyanígy kedden, este 7 órakor itt a Presszó csatornáján. Viszontlátásra, jó éjszakát!